műsor támogatója a Csíkisör, a Tiltott. Okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. Egyre inkább azt lehet mondani, hogy az internetes átverések egy örökzöld téma, amelynek újabb és újabb változatairól kell beszélni. A közösségi médiában a különböző internetes oldalakon folyamatosan szembe jönnek azok a tartalmak, amelyek nem valósak. Lehet gondolni a nyereményjátékokra, a hamis üzenetekre, az álprofilokra, vagy éppen az adathalászatra. A módszerek pedig a technika fejlődésével egyre kifinomultabbak, egyre nagyobb valószínűsége annak, hogy a gyanútlan internetező áldozatául esik a csalásnak, amelyből csak nagyon nehezen vagy olykor egyáltalán nincs visszaút. Témánk az internetes csalások tárháza. Kedves hallgatók, önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe. Kérdéseiket, hozzászólásaikat várjuk a Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ Facebook oldalon. Továbbá bejelenteném, hogy a műsor honlapunkon online is hallgatható. Címünk marosvásárhelyirádió.ro. Telefonos kapcsolat révén itt van velünk Kijén Medizdea, internetbiztonsági tréner, akinek köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat és bekapcsolódott a digitális világba. Szia, köszöntelek a műsorban!
Szia!
Kezdjük azzal a beszélgetésünket, hogy melyek azok az internetes csalások, amelyek napjainkban jellemzőek, fogalmazhatunk úgy is, hogy amelyek napjainkban divatosak.
Tulajdonképpen számos csalás létezik, nincsen új dolog a nap alatt, csak van, hogy egy kicsit más köntöst kapott. Ugye mondhatni rendszeres az, amikor egy meglévő cégnek vagy szolgáltatónak az oldalát lemásolják, és akkor azon keresztül próbálnak átverni, vagy megpróbálják a személyes adatainkat kicsalni azáltal, hogy kapunk olyan SMS-t, hogy csomagunk érkezett, vagy éppenséggel kapunk egy olyan csomagot, amit nem rendeltünk. Szóval sajnos az ember elég kreatív tud lenni, és ezen a területen is jól meglátszik az, hogy mennyire kreatívak is tudunk lenni.
Felmerül bennem az a kérdés, itt említetted a csaló oldalakat, a nem valós oldalakat, hogyha valaki készít nyilván átverés céljából egy Facebook oldalt egy ismert romániai vállalat nevével és különböző nyereményjátékokat hirdet, illetve nagyon kedvező áron ajánl termékeket, akkor az igazi vállalat mit tud tenni? Tehát valaki végül is ellopja az azonosságát, és mennyi idő kell, mennyi időt vesz igénybe, hogy eltűnjenek ezek a hamis oldalak? Tehát az igazi vállalat észreveszi, jelzi, de onnan mennyi időre van szükség, hogy eltűnjön az álprofil, eltűnjön az átverést reklámozó hirdető oldal?
Nagyon sokszor élnek azzal a lehetőséggel is, hogy például egy ismert vállalkozásnak a nevébe csak egy betűt cserélnek meg, ami nekünk sokszor fel sem tűnik, vagy észre se vesszük. Nagyon hasonló logót hoznak létre, úgyhogy nem is biztos, hogy egyből konkrétan ugyanazt a nevet fogja felhasználni, csak nagyon-nagyon hasonlót, ami ugye első ránézésre nem vevődik észre. Mit tud ilyenkor a vállalkozás csinálni? Ez attól függ, hogy milyen hamar jut el hozzá a hír. Hogyha mi magunk is észrevesszük, hogy ez egy álprofil, akkor ugye jelenthetjük, a közösségi oldalon van erre lehetőség, de ez tulajdonképpen tényleg csak a szemfülességen múlik, mert ma már két kattintás alatt létre lehet hozni egy profilt, egy oldalt, gyakorlatilag bármit, úgyhogy nagyon gyorsan, nagyon könnyedén tud több oldala is lenni, éppen ezért, hogyha látunk valamilyen reklámot, vagy kedvezményt, vagy hirdetést, vagy nyereményjátékot, és szeretnénk azon részt venni, mindenféleképpen érdemes megkeresni a cégnek az oldalát, azon informálódni, megnézni, hogy a hivatalos weboldalon fent van-e. Ha a közösségi médiában láttuk, akkor érdemes utána járni, esetleg e-mailbe rákérdezni, mert ugye minden játéknak van egy kezdete, egy vége, vannak feltételei, hogy Facebookon se úgy működik, hogy csak úgy felrakjuk a nyereményjátékokat, hanem megvan ennek a hivatalos menete, hogy be kell jelenteni, hogy mikor kezdődik az a nyereményjáték, mikor ér véget, mikor lesz a kisorsolás, hol lehet informálódni azzal kapcsolatosan, hogy ki nyerte meg ezt a sorsolást, és még számtalan feltételnek meg kell feleljen. Úgyhogy itt is az a legjobb módszer, hogyha körültekintőek vagyunk.
Feltételezem, hogyha a Facebook algoritmusa, a Facebook üzemeltetői, vagy bármely más közösségi médiás oldalról legyen szó, letöröl egy ilyen álprofilt, egy ilyen hamis oldalt, akkor rögtön jöhet kettő helyette. Persze a józanész azt diktálja, hogy ami túl szép ahhoz, hogy igaz legyen, az nagy valószínűséggel átverés is. Csak hogy az emberben ott van az az érzés, hogy szeretne egyszer igazán jól járni, mert milyen jó lenne nem 500 leért, hanem 15 leért megvenni azt a bizonyos hátizsákot, és ez konkrét példa, amit többen is láttak a Facebookon. Hogyan szűrjük ki akkor az átveréseket, a csalási kísérleteket, valamint mennyit segít ebben az a bizonyos kék pipa, ami ott van bizonyos oldalaknál, és igazolja a hitelességét azoknak?
Azt tudjuk, hogy a kék pipát ma már a közösségi oldalakon például meg lehet vásárolni. Bárki, aki létrehoz egy oldalt, kifizet bizonyos összeget a Metának, akkor gyakorlatilag onnantól kezdve már rendelkezhet kék pipával. Ez ma már nem annyira a hitelesség kérdése, mint inkább pénz kérdése. Én ahogy utána néztem, egy olyan 15 dollártól kezdődik, szóval gyakorlatilag 15 dollártól egészen 300 valahány dollárig, attól függ, hogy milyen célunk, mennyire szeretnénk, hogy elterjedt legyen, mennyire akarjuk élvezni a kék pipa előnyeit, úgymond, hogy több embernek megmutasson, hamarabb feldobjon a keresőrendszerekbe, és a többi, és a többi. Gyakorlatilag ezt sem mondanám igazán biztosítéknak.
De a Meta munkatársai nem ellenőrzik le, hogy valós oldalnak adják ki azt a bizonyos kék pipát? Maradjunk akkor az imént elhangzott példánál, tehát hogyha van egy üzlet, amely sportfelszereléseket és hátizsákokat is forgalmaz, meg még egyéb más termékeket, az igazi üzlet megveszi a kék pipát, és jön egy árprofil ugyanazzal a névvel, és ő is akar venni egy kék pipát, akkor a Meta algoritmusában nem jelenik meg egy kérdőjel, hogy most akkor mi van?
Eredetileg, ha az a célja, hogy egy ugyanolyan néven futó üzletet lekoppintson, akkor ugye itt sok mindentől függ. Be kell küldje a papírokat, most vannak üzletek, akik french fries-zal működnek, vagyis teljesen egy úgymond az üzletnek a márka neve, viszont ami alatt be van jegyezve, az viszont teljesen más. És akkor be kell küldje a dokumentumokat, ezt nyilván ellenőrzik, de én azt mondom mindig, hogy naivság lenne azt mondani, hogy 100%-ig bízhatunk ezekbe a jelölésekbe, mert annyira kreatívak egyszerűen, hogyha valaki valakit be akar csapni, hogy gyakorlatilag meg tudja oldani. Hogy egy hasonló néven, így ahogy mondtam az előbb, egy hasonló néven azt mondja, hogy cégbejegyzés történt, van egy hivatalos cége, ami teljesen másképp fut, beküld valami alappapírokat. Ugye ez országonként változik, hogy milyen kötelező papírokat kell benyújtani. Persze megpróbálja a Meta ellenőrizni, és szigorúan is veszi ezeket, hiszen gyakorlatilag egy vállalatról beszélünk, ahol, hogyha rengeteg átverés történik, akkor az embereknek elmegy a kedve az oldaltól, és ott hagyják, és gőzerőkkel dolgozik azon, hogy az álhírektől elkezdve a hamis oldalakat kiszűrje, viszont én azt mondom, hogy az első és a legfontosabb, hogy mi magunk legyünk figyelmesek és körültekintőek.
Nem akarok senki zsebében turkálni, ezért is maradnék az előző példánál. Persze, elhiszem azt, hogy valakinek 15 le is sok pénz, valakinek nem hiányzik 15 le kiesés sem. Ez teljesen érthető, viszont felmerül bennem a kérdés, hogy ez a 15 lej, ez nem éri meg úgynevezett tanuló pénznek. Tehát az előbbi példából kiindulva, idézőjelesen megvehetünk egy táskát 500 lej helyett 15 lejért. Persze kifizetjük a 15 lejt, és nem kapunk semmit. De hogyha kifizettük ezt a 15 lejt, nem kaptunk semmit, akkor utána vajon figyelmesebbek leszünk, és nem dőlünk be, megtanultuk a leckét? Továbbá van-e valamilyen biztosítékunk arra, hogy több összeget nem fognak levonni a számlánkról, tehát elment az a 15 lej, de utána bizonyos időközönként bizonyos összegeket az adott csalóvállalat nem tud levonni még a bankszámlánkról?
Meg kell vizsgáljuk, ugye többféle csalás is létezik, hogyha már ugye erről beszéltünk, hogy ha valami túl szép, hogy igaz legyen, akkor az már gyanús kell legyen. Viszont nagyon sok csalás pont erre épít, hogy nem kell nagy összeget kiadni. Mert nyeltél egy cipőt, nem is biztos, hogy az 500 lejes táskát ígérik, csak azt mondják, hogy ugye ami jól hangzik, jól kecsegtet, hogy nyereményjátékba kisorsoltak, mert valamit megosztottál, lájkoltál, hozzászóltál, ami ugye elég gyakran előfordul. Sokszor már el is felejtjük, hogy mit osztottunk meg, mihez szóltunk hozzá. Van rengeteg nyereményjáték, ami teljesen erre alapul, honlaphoz, hogy oszd meg, kövesd be, stb. És akkor jön egy üzenet, pont ezzel kapcsolatosan, hogy megnyerted az 500 lejes táskát, csak a postaköltséget kell fizesd. És akkor te kifizeted a postaköltséget, és gyakorlatilag ez így nem tűnik sok összegnek, nekem nem is nagy tanuló pénz, viszont hogyha ezt megcsinálják 100-200-300 emberrel, akkor már mindjárt hatalmas összegről beszélünk. Hogy nagyon sok csalás pont erre épít, hogy olyan kevés összeget fog elkérni, amit nem sajnálsz, vagy ha nem jön meg, vagy azt mondod, hogy hát végül is egyszer nekem is lehet így, hogy te mondtad, szerencsém, hát ha, hiszen annyi mindent lehet hallani, hogy ez nyert, ez azt nyert, miért ne lehetne nekem is szerencsém. Lehet ez a része is, de ilyenkor tisztába kell lenni azzal, hogy megadjuk a bankkártya adatainkat. Hogyha egyszer tudtak onnan pénzt levenni, akkor lehet arról is szó, hogy máskor is le tudnak róla venni pénzt, hiszen azt a pénzt elvették a kártyánkról, és mi ehhez hozzáférést engedtünk neki. Igen, benne van a lehetőség, hogy tudnak még fokozatosan ilyen apróbb kisebb összegeket, ami nem szúr szemet, mert nem biztos, hogy egyből azzal kezdik, hogy leürítik a bankszámlánkat, hanem 5-10-15 lej most havonta kinek tűnik fel. Elég sokan vásárolunk ma már kártyával, csak odaérintjük, nem biztos, hogy a nap végét azzal zárjuk, hogy átnézzük a banki kifizetéseinket, és fel se tűnik. Viszont, hogyha hónapokra visszaszámolunk 5-10-15 lejt, és megint több emberre, akkor azért szép összegről beszélünk. Úgyhogy igen, vannak olyan csalások, amik pont erre építenek, hogy annyira kicsi az összeg, hogy nem tűnik fel elsőre.
Mi akkor a teendő, hogyha a csalás áldozatai lettünk, és kifizettünk egy bizonyos összeget? Mi az első lépés, amit nekünk áldozatként meg kell tenni?
A legesleges, legfontosabb, én mindenkinek azt tanácsolom, hogy nap végén ellenőrizze a banki kifizetéseit. Nézze át, hogy milyen céghez fizetett ki, mit fizetett ki, tényleg az aktuális kifizetések passzolnak-e azzal, amit ő megvalósított, vagy vannak ilyen kisebb összegekre is érdemes figyelni. Nagyon fontos, ha azt vesszük észre, hogy valami olyan történt, amire mi nem emlékszünk, akkor mindenféleképpen menjünk be a bankba személyesen, és akkor ott kérjünk egy részletesebb kimutatást, vagy jelezzük feléjük, hogy nem igazán tudjuk, hogy ez a kifizetés hova ment ki, mi történt vele, hogyha nagyobb összeg tűnik el hirtelen, akkor érdemes elgondolkodni, hogy egyből zároltatni a kártyát. Ugye ez a telefonokon keresztül, ma már az appokon keresztül ezt könnyedén meg lehet tenni, hogy idéglenesen zároljuk a kártyát, hogy senki semmi nem tud róla pénzt leszedni. Megint ebbe az esetben szintén érdemes személyesen felkeresni a bankot, jelezni, hogy mi történt, és természetesen hatóságokhoz fordulni. Nagyon sok esetben az emberek szégyellik, amikor átverés áldozatai lettek, és nem mernek szólni. Én minden esetben azt tanácsolom, hogy nyugodtan forduljanak a hatóságokhoz. Amit még meg tudunk tenni, az gyakorlatilag az, hogy védjük az adatainkat, például a Google fiókba is meg tudjuk nézni, hogy milyen helyről jelentkeztünk be. Ugyanezt megtehetjük a Metánál is, a személyes adatoknál, a jelszó és személyes adatok fül alatt megkaphatjuk a bejelentkezéseket a GPS koordinátáink alapján, hogy honnan jelentkeztünk be a profilunkra, mert azért gondoljunk bele, hogy mennyi adatunk van a Google-nél, főleg akinek Gmail és e-mail címe van, ugye lehetőség van bankkártya adatok tárolására, jelszavak tárolására, egy csomó személyes adatunk ott lehet, és ezeket időközönként egy ilyen hideg, hűvös, esős, borongós napon, amik mostanában vannak, érdemes átnézni, és akkor megnézni ezeket, hogy honnan jelentkeztünk be. Ezzel is biztosítjuk, hogy nem csak a bankkártya adataink, hanem a személyes adataink is biztonságban legyenek.
Megnézzük, hogy hova vannak feltöltve a személyes adataink, és megnézzük, hogy hova vannak feltöltve a banki adataink. Kiszűrjük ezeket, megnézzük esténként a banki kivonatot, és rájövünk, hogy elloptak tőlünk egy bizonyos összeget, egy akkora összeget, ami már mindenképpen tud fájni, tehát egy relatív nagyobb összegről beszélünk. Hogyha még időben bemegyünk egy bankba, akkor vissza tudjuk azt szerezni, vagy bármennyire is fájdalmas, azt az összeget már el kell engedni.
Itt kulcsfontosságú gyakorlatilag az idő kérdése. Mert hogyha észrevettem is, azonnal tudok reagálni, és minél hamarabb bemegyek a bankba, annál nagyobb esélye van, hogy vissza tudom szerezni azt az összeget. Megint, hogyha minél hamarabb megyek el a rendőrséghez, megint annál nagyobb esélye van, hogy tényleg viszont fogom látni azt az összeget. Ahogy telik az idő, annál kisebb esélyem van erre.
Hogyan harcolhatunk mi akkor egyszerű internetezők a csalások, átverések ellen? Gondolok itt arra, hogy akár áldozatok voltunk, akár felismerjük a műsor folyamán elhangzó jeleket, például szembe jön egy olyan közösségi médiás oldal, ahol egy betű az adott cég nevében másképp van írva, vagy egy olyan ajánlatot dob fel nekünk egy bizonyos vállalat, ami túl szép, hogy igaz legyen. Tehát mit tehetünk annak érdekében, hogy segítsünk, mit tehetünk annak érdekében, hogy más ne legyen áldozata egy ilyen átverés?
Minden csalás gyakorlatilag az interneten arra épül, hogy hirtelen döntsünk. Hogyha egy olyan ajánlattal találkozunk, ami x óra múlva lejár, ha nem vesszük meg most azonnal, ha nem kattintunk most azonnal, ha nem csináljuk meg most azonnal, akkor elvesz egy fantasztikus lehetőség. Hogy minden egyes átverésnek ez az alapja, hogy nagyon sürget, hogy nekünk ne legyen időnk logikusan végig gondolni a dolgokat, hanem hamar-hamar úgymond cselekedjünk, és ne gondolkodjunk, ne informáljunk, mert akkor annál nagyobb az esélye, hogy lebukik az a bizonyos átverés. Szóval amikor már valami ennyire sürget, akkor az már lehet gyanús. Megnézhetjük a weboldalt, hogy érdemes például, hogyha egy új weboldalról rendelünk, böngészszük át. Vannak ki a termékekhez hozzászólások, van-e helyesírási hiba a weboldalon, mennyire részletes. Fizikailag megvan adva, hogy hol létezik az a cég, vagy milyen néven fut, akkor ugye leellenőrizhetjük egyáltalán, hogy létezik ki ez a vállalat, mikor volt bejegyezve. Ezekre mind van lehetőségünk, hova kapcsolódik, hova vezet el, még fel is hívhatjuk adott esetben telefonon információt kérni. Visszaküldéssel kapcsolatosan is érdemes leellenőrizni, hogy mit mond, mennyire részletes ez a fül. Már ez elég gyanús lehet, ugyanis a legtöbb csaló oldal arra törekszik, hogy az első és a megrendelő rész az legyen nagyon hasonló, ne legyen semmi gyanús, viszont a részletekre már nem terjed ki a figyelmük, mert aki már ennyire megnézi, az többi valószínű, nem fog beleesni a csapdába. Úgyhogy arra már nem fordítanak annyi időt. Ugye most már nagyon divatosak ezek a rövid linkek. Viszont érdemes abba is belekattintani, megnézni, hogy a linknek a neve az tényleg passzol-e a weboldalhoz, mert ez is elő szokott fordulni, hogy már ez is egy nagyon jó árulkodó jel. És 2014 óta a Google bevezette azt, hogy ilyen SSL tanúsítványokat kell beszerezzenek az online webáruházak, ezzel is igazolva, hogy ők tényleg léteznek, és hogyha úgy, ahogy mondtam, szintén felül, ahol beírjuk az illető cégnek a weboldalát, és belekattintunk, és azt látjuk, hogy HTTPS, akkor az azt jelenti, hogy rendelkezik a weboldal ezzel az SSL tanúsítvánnyal. És ez már egy biztonsági fokozat. Nem azt jelenti, hogy nem verhetnek át ilyen tanúsítvánnyal egyáltalán. Nem azt jelenti, viszont ez már egy jobb mérvadó, és jelzi azt, hogy azt az oldalt ellenőrizte valaki. Úgyhogy érdemes erre is figyelni. Fontos, hogy ahogy mondtam, megnézzük, hogy a cég rendelkezik egy székhellyel, mert valahova, ha hivatalos cég, akkor az be kell legyen jelentve, annak kell legyen székhelye, még akkor is, hogyha ez csak az online világban létezik, úgy is kell legyen a vállalatnak valahol egy fizikai székhelye, amit szintén le tudunk ellenőrizni. Szóval nagyon-nagyon aprólékosan, ha utána járunk, ha új weboldalról rendelünk, akkor elég nagy eséllyel el tudjuk kerülni a csalókat.
De veszik erre az emberek napjainkban a fáradtságot? Veszik arra a fáradtságot, hogy végignézzék a jeleket, végignézzék a tanúsítványokat, és meggyőződjenek majdnem 100%-osan, hogy az az új, ismeretlen, számukra ismeretlen webshop, ahonnan most akarnak rendelni, az valós.
Sok esetben, ahogy mondtam, ugye a jó csalás az arra épít, hogy most azonnal, gyorsan és hamar. És ez nagyon sok esetben már el tudja terelni a figyelmünket, mert sokan bedőlnek naívan, hogy ha most nem fogok rendelni, akkor már később nem lesz érvényes az az akció, és a jó csalásnak pont ez az alapja, hogy elhiteti, hogy most azonnal cselekedj, ne nézelődj, ne gondolkodj, hanem kattints és rendelj. Úgyhogy sajnos ennek elég könnyedén bedülünk, hiszen mindenki megörvend annak, amikor a kinézett, vágyott dolgot gyakorlatilag olcsóban megkaphatja, vagy féláron, vagy még annak a töredékéért is, és igen, nagyon sok ember áldozatául tud esni. Éppen ezért mondom, hogy ha ilyen probléma történik, akkor semmiféleképpen se szégyeljük, és mindenféleképpen keressük meg a hatóságokat.
Hogyha már az ismert és ismeretlen webáruházaknál tartunk, akkor bennem az a kérdés merül fel, hogy életbiztosításnak lehet-e nevezni, ha például csak ismert webshopokról vásárolunk. Kérdezem ezt azért is, mert lehetett hallani olyan esetet, hogy valaki az egyik legnagyobb Romániában is elérhető online áruházból vásárolt, pontosabban annak a felületéről, előre kifizette a terméket, ami aztán soha nem érkezett meg. Hozzáteszem azt is gyorsan, hogy ezen webáruház nem csak a saját termékeit árulja, azaz vannak a felületén más cégek is, akik eladásra kínálják a termékeiket, és az imént említett eset pedig egy ilyen vállalattal történt, ami, lásd csodát, megszűnt.
Én pont így jártam, hogy egy nagyon ismert weboldalról rendeltem egy eszközt, egy elektronikai eszközt, ami megérkezett, viszont nagyon rövid időn belül elromlott. És amikor felmentem az oldalra, ahonnan ez az eszköz található volt, ki volt írva, hogy az oldal már nem létezik. És akkor ugye én ennek a nagy gyűjtőpontban lévő webáruháznak jeleztem, hogy elromlott az eszköz. Egy kicsit többet kellett várjak, mint általában, mert azt hiszem volt egy jó 2 hét, amíg jelentkeztek, viszont akkor mondta a webáruház, hogy persze gond nélkül visszaveszi ő az eszközt, és kaptam az értékének megfelelő vásárlási utalványt. Hogy nekem személyes tapasztalatom az, hogy ha az a nagy elosztó pont, aki a több kisebb céget összegyűjti, az hivatalosan be van jegyezve és működik, akkor érvényesíthetjük az akaratunkat, ha ezt pedig nem teszi meg, akkor ugye érdemes a fogyasztóvédelemhez fordulni.
Tehát akkor azt tudjuk ajánlani a hallgatóknak, hogy aki ilyen helyzetben van, az menjen be ez a nagy gyűjtőponthoz, a nagy gyűjtővállalathoz, és ott nagy valószínűséggel meg tudják oldani a problémáját.
Így van, mert a nagyvállalatok is ugye valamilyen szinten szerződésbe lépnek ezekkel a cégekkel, úgymond lepapírozzák a dolgokat, és gyakorlatilag, ha az ők felületükről rendelsz, akkor onnantól kezdve az ők felelősségük is. De persze itt is érdemes körültekintően lenni, hogy jól válasszuk meg azt a vállalatot, olvassuk el az apróbetűs részt is, amikor rendelünk, mert sokszor lehet, ha ők írják, hogyha nem tőlük, nem tudom én milyen csatornájukon keresztül rendeljük, ami plusz 15 vagy 20 lejt jelent, akkor nem érvényes az ők fedezetük. Most ez számtalanféle webshop van, úgyhogy nem igazán ismerjük az összeset, ezért fontos, hogy rendelés előtt tájékozódjunk arról, hogy milyen feltételek kell, és mi a garancia feltétele. De ez le kell legyen írva A-tól Z-ig pontosan a weboldalon, fel kell legyen tüntetve, hogy hiba esetén kinek a felelőssége, hogy javítást vállal, vagy X időn belül azonnal kicseréli a terméket. Szóval ezeknek is alaposan nézzünk utána, és tájékozódjunk.
A műsor folyamán már többször szóba hoztuk a közösségi médiás felületeket, ugyanakkor csalások, csalási kísérletek nem csak ezeken az oldalakon vannak, az internet nem csak a közösségi médiából áll. Más portálokon mire érdemes odafigyelni, milyen csalási kísérletek vannak, vagy legalábbis lehetnek, amivel a gyanútlan internetező szembe találkozhat?
Először is ugye azt tudjuk, hogy a személyes adataink azok gyakorlatilag rengeteg pénzt érnek. Úgyhogy lehetnek olyan csalások, ahol megpróbálják a személyes adatainkat kicsalni. Ilyenkor például jöhet egy olyan reklám vagy hirdetés, amire rákattintunk, és hogyha azt veszük észre, hogy túl sok személyes információt kell kitölteni, például jön egy üzenet, hogy csomagunk érkezett. Ma már elég sokan rendelünk online, nem biztos, hogy mindig emlékezzünk arra, hogy mikor, honnan, mit rendeltünk, és az is lehet, hogy egy héten belül 4-5 csomagunk is kell érkezzen, főleg ugye most jönnek az ünnepek, és akkor az emberek elgondolkoznak, vagy gondolkodás nélkül jön, hogy jött ettől a futárcégtől, lépjél be, hogy tud ellenőrizni, vagy hogy kap meg a jelszavadat, vagy bármi egyéb, és akkor, amikor belépünk, hogy kitűltsük az űrlapot, akkor gyanúsan sok információt kér rólunk. Akkor ugye már ennek is érdemes utána nézni, hogy tényleg igaz-e, vagy hogy a megszokott módtól eltér-e az, ahogyan kaptuk a csomagot, akkor nagyon fontos, hogy vannak olyan csalások is, amikor például küldenek csak egy QR kódot, hogy szkeneljük ezt be, és hogyha beszkeneljük, s rámegyünk az oldalra, akkor nyereménybe lesz részünk. Ma már van olyan technológia, hogy tudnak azáltal, hogy rálépünk erre a weboldalra, olyan kis programokat csempészni az eszközeinkre, amik szépen lassan leszívják a személyes adatainkat. Ugye minél több információt tudnak rólunk, annál inkább kiszolgáltatottak vagyunk, jöhetnek a zsaroló e-mailek, én a céges e-mailemre kaptam is ilyent, amikor jött az e-mail, hogy XY hacker vagyok, és nagyon jól tudom, hogy mit csinálsz munkaidőbe, és hogyha nem fizetsz X időn belül megvolt, hogy milyen számlára mennyi bitcoint, akkor bizony a főnöködnek elküldöm a tevékenységi folyamatodat. És én akkor már tudtam, hogy ez egy csaló e-mail, hiszen nem volt nekem akkor főnököm, én voltam a saját magam főnöke, ez az egyik, a másik pedig az, hogy ugye itt az e-mailben arra célzott, hogy megnézve a felnőtt oldalak adatait, elég sokan nézik munkaidőbe. És akkor nagyon erre hajazott az e-mail, hogy ezeket az infókat fogja elküldeni a főnökömnek, és hát ugye, ahogy mondtam, egy jó zsaroló e-mail sürget, és valami olyan dolgot ír, ami neked nagyon kellemetlen, és rávesz arra, hogy egyből cselekedj. És ez nagyon jó példája arra, hogy ugye az ember ilyenkor megijed. Most a nagy számok törvénye alapján, ha megnézzük a felnőtt oldalak statisztikáját, akkor gyakorlatilag, ha sok embernek elküldi, mert egy reklám alatt kicsalta az e-mail címét, akkor a nagy számok alapján biztos, hogy kap pár száz embert, aki bedől ennek a cselnek, és még ha azt hiszem átszámolva körülbelül olyan 3-400 leértékű összeget kért, ami ha tényleg fennáll ez az eset, akkor azt mondja az ember, hogy hú, ez nem is olyan nagy összeg, csak ne bukjak le a főnök előtt. Na de hogyha ugye ezt megint beszorzom pár százal, akkor megint hatalmas összeg lesz. Úgyhogy erre építenek a jó csalások, akkor például ilyen csalás is létezik, hogy jön csomagom. Fizikálisan meg is jön a csomag, viszont nincsen rajta se feladó, se semmi, csak szintén egy QR kód. Beszkenelem, hogy lássam, hogy honnan jött, mi jött, kinyitom. Lehet is, hogy van benne valami apróság, aminek megörvendek. Viszont ahogy mondtam, ez felvisz egy weboldalra, ami kártékony appokkal a háttérbe megint lehúzza az adataimat az eszközeimről. De például lehetnek kamu állás ajánlatok is. Gondoljunk bele, hogy egy önéletrajzban megint mennyi személyes adat van. Sőt, olyanra is volt már példa, amikor programozókat vertek át. Például mondhatjuk azt, hogy a programozók azért elég jól rálátnak a dolgokra. Meghívták egy állásinterjúra, az egekig magasztalták, hogy mennyire vagányok, mennyire ügyesek, mennyire jól végezték a dolgukat. És akkor mondták, hogy az utolsó körben megkérik szépen, hogy küldenek nekik egy programot, és hát szúrják ki a benne lévő hibákat. És ugye azzal, hogy elküldték ezt a programot, lementették, megnyitották, már is szintén, ahogy említettem, egy csomó olyan programot fel tudtak tenni a gépükre, ami a személyes adatokat leszette. És akkor ezzel nagyon könnyen vissza tudnak élni.
És akkor ezzel is lehet igazolni azt, hogyha valaki nem közszereplő, nem híres, nem politikus, akkor is ügyelnie kell, vigyáznia kell a személyes adataira, mert hogyha azokat ellopják, akkor annak következményei lehetnek, és nem lehet, mondjam azt, egyszerű emberként legyinteni, hogy ó, hát ugyan kinek kellenének az én személyes adataim.
Igen, ezt nagyon-nagyon sokszor hangoztatják az emberek, hogy kinek kellenének az én adataim, ugyanbiza, kinek vagyok én érdekes, de gondoljunk bele, hogyha már egy e-mailbe személyesen megszólítanak, hogy tisztelt Kovács János, már mennyivel hitelesebb lesz az az e-mail? Vagy például lemásolják, mert erre is volt példa, hogy ugye az elmúlt években volt gond, hogy küldték a villanyszámlát, nem küldték a villanyszámlát a szolgáltatók, mindenki idegeskedett, aggódott, hogy akkor mi lesz, és akkor is voltak ilyen csalások, hogy a szolgáltatónak simán csak az e-mailes kinézetelét lemásolták, és mennyivel hitelesebb az az átverő e-mail, ha rengeteg benne az én saját személyes adat. Hogy ott van a nevem, hogy a címemet bele tudják írni, a lakcímemet, akkor persze, hogy megijedek, amikor ott van, hogy Kovács János, ha nem fizeti ki ezt az összegű villanyszámláját, amivel elmaradása van, akkor le fogjuk vágni a villany. Persze, hogy azonnal az emberek megijednek, ugye ma egy nagyon felgyorsult, pörgős világba élünk, egyből kattintanak az e-mailhez csatolható rövidített linkre, ami rövid formában még talán meg is egyezik, vagy nem is lehet felismerni, hogy milyen oldalra vezet, ott egyből kidob egy banki kifizetést, amit mi kitöltünk, a telefonunkkal igazolunk, hogy igen, igen, mi vagyunk, kifizetjük, pák-pák, meg vagyunk nyugodva, hogy na nem fogják a villanyt levágni, csak közben rossz helyre ment a pénz. És minél több a személyes adatunk, annál hitelesebb és annál jobb tud lenni a csalás. És annál nehezebben tudjuk észrevenni az ilyen apró dolgokat. Éppen ezért nagyon-nagyon fontos magánemberként is úgy tekinteni a személyes adatainkra, mint egy kincsre. A nevünkre, az e-mail címünkre, a telefonszámunkra, hiszen ma már nagyon sok esetben ezekkel igazoljuk magunkat. Arról nem is beszélve, hogy az e-mail címünk mennyire értékes, hát gondoljunk csak bele, hogy mennyi mindennel össze vannak kötve az e-mailjeink, össze van hangolva a telefonunkkal. Gyakorlatilag minden mindennel szinkronizálva van, rengeteg adat bejön ezáltal, éppen ezért nagyon fontos, hogy ellenőrizzük folyamatosan a jelszavainkat, nem-e történt személyiséglopás, adatlopás, nem-e törte fel valaki a Facebook, Instagram fiókunkat. Ezeket, ahogy mondtam már korábban, megtehetjük szintén ezeken a felületeken. A Gmail is lehetőséget ad arra, hogy lássuk, hogy honnan jelentkeztünk be az e-mail fiókunkba, milyen eszközről, azt is felismeri, hogy milyen eszközökről, mikor. Ezeket érdemes néha napján átnézni, ellenőrizni, ugyanezt megtenni a különböző közösségi oldalainkon is, hogy szálljunk időt a saját biztonságunkra.
Beszélgessünk a mesterséges intelligenciáról is, amely mostanra már egyre több mindent, vagy szép lassan szinte mindent behálóz. Mekkora gondot jelent például a hangklónozása, vagy mennyivel képes ez növelni az átverések számát? Mindezt ugye annak fényében, hogy nekem, mint egyszerű kisembernek ugye ellopják az adataimat, mert ugye nem érdekel, hogy ki lopja el, és ki mire használja a személyes adataimat, vagy az online azonosítóimat.
A mesterséges intelligencia gyakorlatilag már most mutatkozik arra, hogy az idősebb korosztálynak problémát okoz. Nagyon gyakran látom azt, amikor még csak nem is a hangról beszélünk, hanem arról, amikor a mesterséges intelligenciával létrehoznak egy videót vagy egy képet, és az idősek kommentálnak alája, hogy volt egy olyan eset, amikor például egy kislány szavalt, amit a mesterséges intelligencia hozott létre, és középkorúak, idősebbek kommentáltak, hogy milyen szépen mondod a verset, kislány, milyen kedves vagy, milyen aranyos vagy, és ők teljesen elhitték, és nem is csoda, hiszen az, akinek a szeme nincsen ehhez hozzászokva, az nagyon könnyen be tud dőlni. Hát gondoljunk vissza, hogy ezelőtt 15-20 évvel milyenek voltak a horrorfilmeknek a képi világa, és mennyire meg tudtunk tőle ijedni, és mennyire el tudtuk hinni, hogy az valóságos, míg mai szemmel, hogyha visszanézzük, főleg a fiatalabb generáció, akkor már messziről látja, hogy az a háttér oda van vetítve, az nem is igazi, az mű, és a többi, és a többi. És egy kicsit így van ezzel a mesterséges intelligenciával is, hogy a képekhez a fiataloknak úgy már kezd a szeme hozzászokni, hogy az apró részleteket keresik, hogy például az ujjaknál, kezeknél, lábaknál vannak eltérések, és azt valamennyire fel lehet ismerni, azért vannak olyan profi programok, ahol nem igazán. Viszont a hangnál elég nehéz. Mert ugye tudjuk, hogy lehet arra fogni, hogy most telefonon beszélünk, azért hallom egy kicsit másképp. Vannak olyan programok, ahol lehetőséged van különböző sztároknak a hangján megszólalni. Azt hiszem egy ilyen oldal talán $10 kínálta ezt a szolgáltatást, hogy kiválaszthatod, hogy a videódat melyik sztár milyen hangján olvassa fel. Szóval nagyon érdemes fenntartásokkal kezelni. Ezelőtt pár évvel volt is egy, igaz, akkor nem a mesterséges intelligenciát használták, bár félelmetes belegondolni, hogy ezt a kettőt kombinálva milyen sok embert át tudnak verni, amikor felhívott egy idegen ember, és mondta, hogy a rokonoddal baleset történt, bent van a kórházba, és kezelésekhez, meg mi egyébhez kéne utalni pénzt, hogy tudják a sürgősségén a dolgokat vinni tovább. És bizony voltak idősek, akik bedőltek ennek, voltak, akik elég hamar felismerték, hogy kezdtek feltenni kérdéseket, és akkor meg is szakadt olyankor már a vonal. Viszont tényleg félelmetes belegondolni, hogy ezzel mennyire vissza lehet élni. Én úgy gondolom, hogy ahogy fejlődik a technológia, úgy talán lesznek rá törvényes keretek, sőt biztos, hogy lesznek rá, viszont érdemes mindig, ha valami olyant hallunk, ha egy kicsit is kételkedünk, ha van egy szikrányi rossz érzés bennünk, én azt mondom mindig, hogy hallgassunk a belső hangunkra, álljunk meg, ne reagáljunk azonnal, és próbáljunk meg utána járni, utána nézni a dolgoknak. Ha hív egy szolgáltató, hogy tartozásunk van, hogy kamatot kell fizetni, hogy bármi egyéb, mert ugye, hogyha ellopják a személyes adataimat, nekem, mint hétköznapi embernek, elég, ha csak feltesznek egy olyan programot az eszközömre, egy rossz QR kódos kattintással, amivel megfigyelik a telefonos szokásaimat, és akkor pillanatok alatt látják, hogy ez a személy ehhez a szolgáltatóhoz fizet, esetleg itt van hitele, tartozása, bármi egyéb, és akkor felhívnak, hogy na akkor most azonnal kellene utalni, mert lejárt a határidő, és ha ez is ez nem történik meg, akkor ez is ez lesz. Persze ez mindig olyan eset szokott lenni, amitől nagyon megijed az ember, és ugye mivel hozzá vagyunk szokva az írt üzeneteket, már van, aki fenntartással kezeli, de azért, amikor valakinek a hangja hangját halljuk, akkor hajlamosabbak vagyunk elhinni, hogy ez tényleg a valóság. És akkor egyből reagálunk, cselekedünk, ugye a technika ebben sajnos segít is minket, hiszen két kattintással már el is tudtuk utalni azt a pénzösszeget, vagy meg tudtuk adni azokat az adatokat, amiket szerettek volna. Éppen ezért érdemes ennek is utána járni, hogy amint lerakjuk a telefont, keressük ki az eredeti szolgáltatónak a számát, hívjuk fel, kérdezzük meg, de az még jobb, főleg, hogyha banki ügyekről van szó, hogy bemegyünk személyesen. Vegyük a fáradtságot és kérdezzünk rá, hogy mi a helyzet, mi történt, miért kaptuk ezt a hívást, mert akkor ők is tudnak segíteni, hogy milyen hivatalos lépéseket tudunk tenni, tudnak tanácsot ajánlani, hogy még biztonságosabb legyen a szolgáltatás, hogy mire figyeljünk. Úgyhogy mindenféleképpen érdemes fenntartásokkal kezelni már a hívásokat is.
Mekkora veszélyfaktor van abban, hogy mostanra már a csalók tudnak telefonszámokat is klónozni, ehhez pedig ugye hozzátartozik a hangklónozás, tehát a szerettünk telefonszámán felhív minket valaki, aki a szerettünk hangján szólal meg, és elmondja, hogy valami baj történt vele, és pénzre van szüksége.
Ebben az esetben mindig az a fontos, hogy ne reagáljunk hirtelen, hiszen gondoljunk a legrosszabb esetben, tényleg a szerettünkkel valami baleset történik. Jobb esetben a kórházból értesíteni fognak, hogy hova menjünk, de nem fognak pénzt kérni, hiszen az egészségügyi biztosítás az jár mindenkinek, és a sürgősségi ellátás is. És ilyenkor ne ijedjünk meg, nyilván nagyon aggódunk a szeretteinkért, de ők pont erre játszanak, hanem próbáljunk meg informálódni. Hívjuk fel, hogyha a lányomról van szó, akkor hívjam fel, ha van férje, élettársa, érdeklődjek, hogy tud-e róla valamit, vagy hogyha diákról van szó, hívjam fel az aktuális barátait, akikkel elengedtem, vagy lakótársát, hogyha egyetemista nem lakik velünk, és nem tudok minden nap. Próbáljam meg kérni, hogy adják ide videócseten, hiszen ma már erre lehetőség van, ugye, hogy lássam is, akkor megkérhetem, hogy mondja el az orvosa nevét, hogy melyik kórházban van, ezeket az adatokat mind le tudom ellenőrizni. De nagyon sok esetben tud működni az, amit régebb tanítottunk a gyerekeknek is, hogy a családon belül adott esetben legyen egy jelszó. És akkor ilyen esetben meg kell kérdezni, hogy mi a jelszó, adják a telefonhoz, ha azt mondják, hogy eszméletlen állapotban van, nem tud beszélni, és a többi, és a többi, és azért kell gyorsan segíteni, akkor érdeklődjünk, hogy melyik kórházban van, hol van, mi történt vele, járjunk utána alaposabban, mielőtt tényleg utalnánk pénzt, hiszen mindenkinek jár a sürgősségi ellátás. Úgyhogy ilyen ügyben nem igazán fognak a kórházból felhívni, hogy addig nem kap életben tartó beavatkozást, amíg nem utalunk X összeget. Még adott esetben, ha az illetőnek nincs is biztosítása, akkor utólag kell ezeket mindig kifizetni.
A beszélgetésünk végéhez közeledve ejtsünk egy pár szót arról is, hogy hamarosan itt van a fekete péntek, azaz a Black Friday. Mekkora melegágya lehet ez a csalásoknak, illetve a csalási kísérleteknek? És most nem arra gondolok, hogy egyes vállalatok ilyenkor szándékosan játszanak az árakkal, ennek megállapítása a versenyhivatal feladata.
Gyakorlatilag, ahogy mondtam, pont a Black Friday az, ami arra ösztönöz, hogy gyorsan és most kattints, és ugye tudjuk, hogy sokan vannak, hogy éjfélkor már várják, hogy a weboldalak váltsanak, és fent vannak, és hallottunk mindenféle ehhez kapcsolódó történetet, hogy a Black Friday talán a legjobb melegágya, hiszen a hirtelen vásárlásra ösztönöz. Hogy gyorsan, mert csak most kaphatod meg ezt az akciót. Szerintem a legfontosabb az az, hogy legyünk tudatos vásárlók és fogyasztók. Hogy nyilván nagyon jó, hogyha régóta kinéztünk egy telefont, egy terméket, és azon gondolkozunk, hogy ezt megvegyük, ne vegyük, és van egy egészséges akció, de ugye ahhoz tisztába kell legyünk az ára. Viszont, hogyha megint ez van, hogy ilyen felugró ablakok jönnek, mert ilyenkor nagyon gyakori az, hogy rámegyünk egy még egy általunk gyakran használt oldalra is, és mindenhonnan az pattan szembe, hogy Black Friday is 50-60-70-80%-os kedvezmény, de ekkor is érdemes tudatosnak lenni, elgondolkozni, hogy én tényleg akartam-e vásárolni most csak azért, mert úgy tűnik, hogy valami olcsóbb, nem biztos, hogy az tényleg úgy van, és ahogy mondtam, így a sok villódzó felugró ablak között nagyon könnyen megbújhat, hogy egy olyan ugrik fel, ami elvisz egy olyan oldalra, ami nem is az eredetileg tervezett weboldal, hogy ebbe az esetben is lassítsunk le, próbáljunk meg tudatosak lenni, nagyon figyeljünk a jelekre, járjunk utána, hogy tényleg azon az oldalon vagyunk, ahol eredetileg terveztük, hogy rákattintunk, nagyon kövessük nyomon azt, hogy kinek, mikor, mit fizettünk, hány csomagunk eljöjjön. Általában e-mailbe folyamatosan tájékoztatnak a cégek, hogy éppenséggel hol tart, de lehetőségünk van a futás szállásszolgálatnál is nyomon követni a csomagjainkat, úgyhogy én ajánlom, hogy főleg ebben a felfokozott időszakban legyünk nagyon figyelmesek, mert tényleg pont amire a csalások építenek, hogy most él ez az akció, most kattints, most vegyed, mert most fogsz jól járni, nagyon könnyedén becsúszhatnak az átverések. És ugye ilyenkor el is hisszük, hogy tényleg, ahogy a példa volt, hogy az 500 lejes táskát megkaphatjuk 15 lejér, hiszen Black Friday van, és mindenkinek biztos van egy olyan ismerős, aki Black Friday-kor valaki így vett valamit. És akkor még inkább hajlamosak vagyunk bízni abba, hogy most miért ne történhetne meg velünk is ez a szerencse.
Mindent egy kalap alá véve, akkor nem csak Black Friday-kor, nem csak az ünnepek közelettével, hanem az év minden részében mire figyeljünk oda, hogy ne legyünk áldozatok, hogy ne lopják el az adatainkat, a pénzünket, és ne legyünk átverve sem ember, sem mesterséges intelligencia által.
Az első és a legfontosabb az, hogy a személyes adatainkat, a profilunk legyen biztonságba. Ez az alap lépés, hogy ellenőrizzük, hogy az e-mail címünket nem törték fel, a profilunkat nem lopták el, nincs az, hogy közbe-közbe fura helyekről bejelentkeznek. Ez az alaplépés, hogy a személyes adataink azok legyenek biztonságban. Utána gondoljuk végig azt, hogy egyáltalán mit vásárolunk, honnan szeretnénk azt megtenni, informálódjunk több helyről, nézzük meg az árakat, mert az is nagyon árulkodó tud lenni, mert a mi példánkban is elég kicsi az esélye, hogy egy 500 lejes táskát 15 leért megkapjunk. Hogyha valami nyereménybe veszünk részt, arról is informálódjunk, hogy ez hivatalosan egyáltalán létezik-e az a cég, mit kérnek a nyereményért cserébe, mert megint az nagyon ritka, hogyha megosztunk egy posztot, nyerhetünk vele egy házat, vagy hogyha rákattintunk bármi egyéb. Szóval, hogyha valami túl szép, hogy igaz legyen, akkor hallgassunk az ösztöneinkre. Ha irreális dolgokat kínál ez a cég, ez a vállalat, vagy az a profil, az az oldal, vagy aki felhív telefonon, akkor megint álljunk meg egy pillanatra és gondolkozzunk, hogyha azt érezzük, hogy sürgetni próbálnak, hogy de most azonnal, most kattints, nagyon-nagyon sok átverésnek tényleg ez az alapja, akkor megint gondolkozzunk, hogy tényleg ellenőrizzük le, hogy létezik-e. Ha arról van szó, hogy csak a posta költséget kell kifizetni, de valami nagy dolgot nyertünk, akkor gondoljuk végig azt, hogy mikor vettünk mi utoljára részt játékba. Tényleg részt vettem-e valami ilyesmi játékba? Van-e erre lehetőség, hogy én ilyen dolgot nyerjek? Egyáltalán az én érdeklődésemhez tartozik-e? Mert hogyha, mit tudom én, jövő héten kapok egy olyan felhívást, hogy én életemben nem horgáztam, de nyertem egy teljes horgászfelszerelést, akkor elég kicsi az esélye annak, hogy egyáltalán hol is vettem benne részt. Hogy legyünk nagyon körültekintőek, és álljunk meg egy pillanatra, és gondolkozzunk. És hogyha ezt mind-mind megtettük, leellenőriztük a weboldalakat, megnéztük, szálljuk rá az időt, és ne fogjuk a rohanó világra, hiszen tényleg a világ rohan, de csak annyira, amennyire mi is. Hiszen az a kattintás az 2 óra múlva is ott lesz, vagy 2 nap múlva is ott lesz, hogyha tényleg létezik az az ajánlat. Ha pedig csak időszakos, idéglenes, akkor nagy eséllyel átverésről van szó. Vannak nagyon jó akciók, vannak megbízható cégek, viszont mi magunk is szemfülesekkel legyünk, hiszen nem várhatjuk el mindig egy külsőstől, hogy vigyázzon ránk és a pénztárcánkra.
Hogyan látod akkor a csalások, csalási kísérletek, átverések jövőjét? Valaha kiszűrhetőek lesznek ezek? Segíthet-e ebben a mesterséges intelligencia, vagy éppen ellenkezőleg csak még mélyebbre kerülhetünk az AI miatt?
Gyakorlatilag az AI is egy eszköz. Ez nagyon attól függ, hogy mire használjuk. Én úgy gondolom, hogy sok mindenben segítheti is, ugyanakkor pont a csalásokat is segítheti, hiszen nem csak a jó emberek tanulják meg az AI-t használni, hanem az olyanok is, akiknek az a célja, hogy másokat becsapjanak, ezáltal könnyű pénzhez jussanak. Nagyon sok mindent lehet olvasni a mesterséges intelligenciáiról, de tényleg ez egy eszköz. Teljesen attól függ, hogy mire fogjuk használni, és hogyan fogjuk használni. Hiszen az egész digitális világban ez a legmérvadóbb, hogy az eszközöket, azokat megteremtjük, aztán, hogy időközben mi lesz belőle, mennyire lesz pozitív vagy negatív, az teljesen azon múlik, hogy mi emberek ezt hogyan használjuk. Nagyon sok mindenbe tud az AI segíteni, a csalások kiszűrésétől elkezdve a monoton munkákat felgyorsítani, leegyszerűsíteni, viszont ugyanúgy a másik oldal is tudja használni, amikor azzal a szándékkal tanítják fel az AI-t, hogy valamivel átverjen, becsapjon. És ugye ugye az AI-nak adatokra van szüksége. Ami a szélrózsa minden irányába szórjuk a személyes adatainkat, mondván, hogy én csak egy hétköznapi ember vagyok, akkor azok az adatok rendelkezésre állnak, hiszen gyakorlatilag ez az új kincs. Minél több adat áll rendelkezésünkre, annál könnyebb dolgunk van, és az AI-nak is annál könnyebb dolga van. És tulajdonképpen emberen múlik, aki ezt használja, hogy milyen szándékkal teszi meg.
Legyen akkor ez a zárszó. Kijé Médizde, a internetbiztonsági tréner, köszönöm, hogy itt voltál a digitális világban, és válaszoltál a kérdésekre.
Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást.
Önöknek, tisztelt hallgatóink, külön köszönet a figyelmükért. Most búcsúzom. A digitális világ szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját, ami értünk van, és rólunk szól. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Jó éjszakát, viszont hallásra.
A műsor támogatója a Csíki Sör, a Tiltott.